Mennyei Atyánk, örökkévaló Úrunk Istenünk, köszönjük szépen ezt a gyönyörű napot. Köszönjük, hogy egy hét után most valóban olyan felemelkedett a mi lelkünk Te hozzád, hogy talán ez a szombat, a mostani nyugalomnap még sokkal gazdagabb, mint sok egyéb szombatunk. Köszönjük szépen, Urunk, hiszen olyan sokat tettél értünk a héten. Talán még inkább átéljük, milyen gyönyörűség a szombatnap, a nyugalomnap, amikor a szívek megnyílhatnak Te neked, amikor a hála tölti be hitáltal a szíveket, amikor a nyugalom és béke él bennünk is, és nem csak a körülményekben teremtünk azt. Istenünk, köszönjük szépen neked, és kérünk, áldj meg bennünket együtt, áldj meg az igéddel, gondolataiddal, és áldj meg egymás szeretetével is, azon keresztül is bennünket, önmagaddal. Adorunk, hogy a menny előíze lehessen ez a nap számunkra, így közösen együtt is, és majd a hazaútban is, Urunk, ott is óvj bennünket, és nyugalomban, békében, reménységben vigyél bennünket otthonainkba. Jézusunk nevében. Amen. A mai témánk ugye az otthonunkról szól, az otthonunk helyéről, és én a családgondozó táborban olyan címmel szóltam már erről a témáról, hogy az otthonunk, ami egy megkülönböztetett és kiváltságos hely. Mind a két fogalmat szükségesnek tartom megjegyezni, és ezt is fogom körülírni, körüljárni, hogy megkülönböztetett hely és kiváltságos hely. Igen kevéssé szoktunk így gondolkodni a családi életünkről, az otthonunkról. Ugye héten volt erről szó bőségesen, hogy milyen is sajnos a mai világunkban az otthonnak a szerepe az emberek tudatában, a gondolataiban. A házasság és a család a héten újra megerősítettük, hogy az egy isteni intézmény, édeni intézmény, és ezt az intézményt az Isten jóságából fakadóan fenntartotta a bűneset után, és nem mondta azt, hogy mivel ennyire megromlott a helyzet, most már valahogy próbáljátok a föld két sarkára külön költözni, és ne is keressétek egymást, hanem milyen csodálatos, nem, hogy azt mondta, hogy továbbra is ketten együtt lesztek, sok gond és teher és fájdalom szakad rátok, és a kettőtök viszonyában is sok megküzdeni való lesz, de megmarad ez az intézmény, és én óvom és vigyázom és megáldom, hiszen az ember ebben a két egyesülésben találhatja meg a szíve örömét, boldogságát, ahogy tegnap szó volt a házasság céljáról, hogy az isteni egységnek és az isteni egységben rejlő szépségnek, a szeretetük, gazdagságának, mélységeinek a tapasztalatát ismerhesse meg az ember egy másik emberrel való közösségben, közösség által. Hát éppen ezt vonta volna meg tőlünk az Isten. Ebben az rideg, kiszolgáltatott, durva világban éppen ezt vonta volna meg, az Istenből ez nem következhet. Ilyen csodálatos, hogy ő úgy gondolkodott, hogy fenntartja ezt. És amikor az otthonnak és a társas kapcsolatoknak a szerepe nagymértékben leértéktelenedik ugye a világunkban, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a Föld és az ember teremtője ez gondoskodott róla, hogy még tovább is álljon ez az intézmény, hogy az embernek legyen meg a képessége arra, hogy társat találjon, megfelelő társat. Bár isteni segítség ígérete fűződik hozzá, de találja meg a társát, válasszon magának, adott hozzá az Isten az igében elveket, útmutatásokat, erre is gondja volt külön. Mert hát látjátok, igen nélkül hova jutunk, nem? Ezen a téren is hova jutunk, mire hagyatkozunk általában, és hogy eltévedünk, mellé nyúlunk. Szóval adott nekünk útmutatást, hogy hogyan válasszunk társat, és hogyan alapítsunk családot, hogyan tartsuk közösségben azt a családot. És hát évezredek óta így élünk, és nem gondolnám, hogy egyszer olyan következtetésre jutna az emberiség, hogy ez egy olyan rossz intézmény, hogy ezt fel kellene számolni. Valószínű, ha még 6000 évig élne az emberiség, továbbra is ez az intézmény megmaradna, hogyha családi, házastársi közösség és családi élet. De hát mikor tudjuk jól érezni magunkat egy családi közösségben, úgy gondolom, ha ezt a két fogalmat meg tudjuk ragadni, hogy megkülönböztetett hely számunkra az otthonunk, a társunkkal együtt, és kiváltságos hely is. számunkra a társunkkal együtt, ami otthonunk. Hogy mi teheti azzá, ehhez nyilván meg kell ismerjünk, meg kell értsünk dolgokat. A japánoknál szokás az, úgy hallottam, hogy a japán férfi ember, mikor hazamegy, a családfő hazamegy, akkor leveti a ruháját, amiben hazament, és ünneplősebb ruhába öltözik. Szebb ruhába öltözik, nem legatyásítja magát, nem fölveszi az otthoni munkás ruhát, és aztán szaglik az olajtól, vagy a trágyaszaktól, vagy ki tudja, ugye mi az izzadságtól, hanem szép ruhába öltözik, és úgy tölti otthon a napját. Hogy a családját megörvendeztesse azzal, hogy otthon van, figyel rájuk, hogy kifejezze a tiszteletét irántuk azzal, hogy ünneplő van. Mi meg ugye levetkőzünk, meg piszkos ruhát húzunk, meg mindenfélét. Szóval mit akar ezzel a gyakorlattal is a férfi ember kifejezni, hogy otthon lenni ünnep? Nem? Mert mi általában az ünneplő a tiszta ruhánk, nem? Az ünneplő ruhánk a tiszta ruhánk, a szép ruhánk. Ők felveszik ekkor, és mintegy sugallják ezt a környezetüknek, hogy nekem itthon lenni ünnep, ünnepélyes dolog. Számomra is öröm, kiváltság, hogy itthon lehetek. Ahogy mondtam, természetesen annak, hogy ezt a hatást átérezze mindenki, hogy ezt megragadja, hogy megkülönböztetett hely nekünk az otthonunk, ezt feltételekhez kell kössük, ennek feltételei vannak. Hát először a férj, az apa, vagy a férj és aztán a feleség szerepéről szólnék, most a gyermekekéről nem. Egy férj hogyan fejezheti ki azt, hogy megkülönböztetett hely számára az otthona? A feleségével, az otthona és a gyermekeivel. Nyilván úgy, hogy mivel olyan helynek tartja, ami számára értékkel bír, folyamatosan azon gondolkodik, hogy mit tehet annak az otthonnak a légköréért és az állapotáért. Hogyan lehetne azt jobbá, szebbé tenni, anyagi értelemben is, hogyan lehet azt óvni, biztonságban tartani, biztonságban helyezni. Egy olyan férj, aki szereti a feleségét, akinek a társa és a gyermekei az otthona tényleg megkülönböztetett személyek és hely, az az ember biztos, hogy nem lesz munkakerülő. Ugye, hogy ilyen egyszerűen is megfogalmazni, nem lesz egy lusta, here, pasa, ahogy itt láttuk, akit hogy el kell tartson a többi, hanem onnét kezdve, hogy tudja, elsősorban az ő hivatása törődni a család anyagi létével, onnét kezdve egészen addig, hogy a lelki szellemi téren is útmutatást tud közvetíteni, példát tud adni. Ő az, aki a feleségét is, a gyermekeit is tereli, igazgatja, ahogy láttuk itt a képen, pásztorolja, vezeti előttük menve. Az ilyen férj nem fog menekülni az otthonból, nem megy máshova, nem a haverok érdeklik, a hobbik érdeklik, a szenvedélyek érdeklik, hanem az otthona állapota köti le legjobban a figyelmét, hogy otthon mi van. Ha gondok, problémákkal küzdenek is, ha érzi a saját alkalmatlanságát is, akkor ez nem visszahúzódásra kell, hogy késztesse az ilyen embert, hanem arra, hogy felnőjön a hivatásához, felnőjön a vállalásához. De nem az a nagy lépés, hogy mi leakasztottunk magunknak egy társat a nagy társadalomból, vagy a nagy világból magunk mellé, hanem az, hogy utána ő vele együtt mit építünk fel közösen. Nem? Amiben én vagyok a kezdeményező, én vagyok az első, az élenjáró. Én vagyok úgymond az ég, amely hasítja az utat a többiek előtt, ugye, számunkra. Egy ilyen férnek mindig vannak értelmes céljai a családjára nézve. Mindig meg tudja fogalmazni, hogy a jövő héten, a következő évben mik várnak ránk, mint feladatok, milyen lehetőségekkel élhetünk. Erről tud, számot tud adni. Ha megkérdezi a felesége, nem visszavág sértődötten, hogy mit idegesítesz ilyenekkel, hanem el tudja mondani, hogy tudod, anyukám, így vagy, drága feleségem, mert anyukának nem szólíthatjuk a feleségeinket. Így és így és így. Hogy tudod, én így gondoltam, így terveztem. Akkor, és a feleség gondolkodhat bele. Emlékeztek a tasszóra, hogy beleilleszkedik a számára nyilvánvalóvá tett gondolatokba értelmes meggondolás útján. És így lesznek egymás mellé rendelve. A magatartásával is ki kell fejezze, ahogyan bánik a társaival, a társával és a gyermekeivel. Ki kell fejezze, hogy ő megbecsüli azt a helyet, mert megkülönböztetett hely számára. Nem bánik durván, vadul, lekezelően, közönösen, ridegen a családtagjaival. Hogy a gyerekek úgy érzik, hogy innen minél előbb menni kellene, szabadulni kellene. Hanem olyan vonzással bír, hogy inkább a leválás lesz nehéz. Nem? Hogy szóval erre is gondoljunk, milyen lelkülettel nyilvánul meg a férfi odahaza. Mert sokan vannak, akik esetleg értelmesen terveznek. Még otthon se vetik le az öltönyt, a nyakkendőt. De csak hallgassuk meg, milyen stílusban bánik a hozzátartozóival, és már is elkeseredik az ember. Szóval így is fejezze ki azt, hogy a világon legértékesebb hely számára az otthon, és a legértékesebbek számára a családjának a tagjai. Hát a feleség következik ezután. A feleség hogyan tud úgy gondolkodni és cselekedni, hogy érezhető legyen a többiek számára és a társa számára, hogy megkülönböztetett módon gondolkodik róluk. A feleségnek nyilvánvalóan, ahogy a héten megértettük, van egy mellérendelési, de hozzáilleszkedési szerepe a férjhez, valahol mellette jön, tehát nyilvánvalóan törekednie kell arra, hogy méltó társa legyen a férjének. Ha egy olyan férje van, akiben, különösen akkor, ha olyan férje van, akiben van bőséggel mit tisztelni, akiben láthatja, hogy tényleg az élete kiegészítő társa, párja, hogy ha a feleség ezt láthatja, hogy a társa megáll a maga helyén, akkor törekedjen arra, ez indítsa őt arra, hogy méltó kiegészítője legyen a férjének a hétköznapi életében. És igyekezzen arra, hogy mint gondoskodó anya is megállja a helyét a családi otthonban. Ugye az ő hivatása, az asszonyi, a feleségi és az anyai hivatás is, hadd egészítsem ki ezt, ezzel is, az anyai hivatás is, mi férfiak is tudjuk, és el is ismerjük, és becsülünk is benneteket ezért, rendkívül sok türelmet, találékonyságot, bátorságot, alkalmazkodó képességet, kitartást igényel tőletek, nem? Rendkívül sokat. Én sokszor nézem, meg elnézek a más asszonyokat, és nézem Adrit is, és úgy belegondolok, hogy ne, ez nem a férfi léleknek vala. Ezt mi férfiak nem csinálnánk végig. Úgy elfutnánk, hogy senki nem látná a nyomunkat se. Szóval ezt mi nem tudnánk végigcsinálni, amit a feleségek, anyák végig bírnak, végig élnek a családi otthonukban. És nem azért, mert mondjuk egy rendetlen férj, egy engedetlen gyereksereg, egyszerűen az alaphelyzetből, ha a férj is a rendes, ha a gyermekek is engedetlen, rendkívül nagy türelmet, kitartást és ötletességet, alkalmazkodó képességet kíván a családi otthon. Egyszerűen a helyzetéből fakad ez. Abból, amit ez a közeg magában hordoz. Ez fakad, és ez rendkívüli adomány a nők részére, az Istentől, hogy a alkatukban hordozzák az ehhez való készséget, az ehhez való igazodni tudást, hogy igen, betöltik a maguk helyét. És egy feleség biztos, hogy nehéz és türelmet próbáló mindez, amit az otthonban átél, de lássa meg, fedezze fel, hogy ehhez Istentől képességeket kapott. És erősödjön meg ebben, hogy neki erre hivatása van, felülről Istentől való hivatása van. Ne a menekülés, a lázadás útját, a lázadás hangját, útját keresse, a lázadás hangját szólaltassa meg, hogy meddig még, meg ezekért, meg ez mellett. Ezeknek a gondolatoknak ne is engedjen, hanem figyeljen arra, hogy az Istentől van ez a hivatása, és akkor az Isten erőt is fog hozzáadni neki, hogyha kéri. Így fejezheti ki a család, a feleség azt, hogy a család iránt komolyan elkötelezett. Hogy nem, hogy ellenkezne a helyzetével, hanem inkább erősödnek benne ezek az erényes tulajdonságok. türelem, alkalmazkodó képesség és kitartani tudás, állhatatosság. Hogy ezekben gyarapodik, növekszik. A feleség ezzel hozza tudomására a férjének, hogy ő is kész erőfeszítéseket tenni az otthonuk, az otthonuk érdekében, a közös otthonuk érdekében. Hát hadd idézzek Ellen White-tól egy mondatot, ami különösen talán az asszonyoknak, az anyáknak szól. Azt írja, hogy mivel hogy ti mosogattok többet, meg apró cseprő dolgok naponta, nem is egy, hanem ugye mennyi, és éveken át ismétlődik. Úgy akartam fogalmazni, hogy évek, ha kiszorozzuk számot, ugye 360-nal, csak akkor ez 100 napokat, vagy 1000 napokat jelent, háromszori étkezéssel, háromszori mosogatással, hogy ez valami félelmetes számmennyiség. Mi már férfiak a számoktól megriadunk, ti meg még a gyakorlatát is végigbírjátok. Azt írja Ellen White, hogy csak kevesen értik meg, hogy valódi boldogságuk a naponkénti apró kötelességek hűséges teljesítésétől függ. Hatalmas mondat, nem? Hatalmas mondat. Nekünk is igaz, de fantasztikus mondat. Csak kevesen értik meg, hogy valódi boldogságuk a naponkénti apró kötelességek hűséges teljesítésétől függ. Arról, hogy hogyan is fejezhetjük ki azt, hogy kiváltságos hely is számunkra az otthon. Hogy a megkülönböztetett hely voltával együtt kiváltságos hely is. Ezen mit kell értsünk? Erről hogyan tehetünk bizonyságot? Hogyan erősödhetünk meg mi magunk is ebben? Még erről szeretnék szólni. Szóval az, hogy kiváltságos hely, azt én nem úgy közelíteném meg, hogy mert én ott nekem, minden engem, minden engem szolgál, minden rólam szól, mint a diktátornál, meg a ugye anyakirálynőnél, hanem egészében, a család egészét érintve valóban egy olyan helye, hogy az ott levőknek áldására, gazdagodására szolgál. Akik ott élnek abban az otthonban, amit a férj feleség alapított, azok mind épülni tudnak. Egymásra hatva, egymásért fáradozva, valóban épülni tudnak. Először is ezért kiváltságos hely. Mert azok, akik ott élnek, jól érzik magukat azon a helyen, és abban a közösségben. Nem? Olyan könnyen elfelejtjük ezt. Egy alapvető kívánalom a családra nézve, nem? Alapvető kívánalom. Éppen ettől szenvedünk, és szenvednek a gyermekeink is, nem egyszer. Hogy nem érzik ezt, nem élhetik meg ezt. Nincs az ebből fakadó öröm, megelégedés a szívükben, hogy jó otthon lenni. Hát hallottunk a héten egy pár családi helyzetről, ahol bizony nagyon nehéz volt ott lenni gyermekként. Nagyon-nagyon nehéz volt felnőni. Mi teszi az ott lévők számára áldásossá, kiváltságos helye az otthont? Az eddigiekből is, a héten tanultakból is sok minden kikövetkeztethető. Talán csak annyit hadd hangsúlyozzak, hogy egy ilyen otthonra az a jellemző, hogy megtanultak kölcsönösen gondoskodni egymásról, nem? Talán csak ennyit tennék hozzá a héten elhangzottakhoz, hogy megtanulnak kölcsönösen gondoskodni egymásról. A férje a feleség szükségleteire figyelve, a feleség a férjére, a gyermekekére, és a férje a gyermekekre is, hogy mindenki mindenkiről tud, mindenki mindenkinek az életében jelen van azzal a pozitív befolyással, hogy az ő épülését, gazdagodását, az ő élete kibontakozását szolgálja. Nem úgy, hogy arrogánsan, hol csíphető fülön a csibész gyerek, a feleséget mire kell még unszolni, vagy mivel lehet fölidegesíteni, vagy a feleség részéről, hogy a férjem mit lehet számon kérni, nem így. Hanem azzal az építő befolyással, hogy úgy érzik mellettünk, hogy amit kapnak tőlünk, az számukra segítség az ő életküzdelmükben, az ő reményeikre nézve, az ő vágyaikra nézve, az ő önmagukról alkotott képükre nézve, hogy ugye, mert gondoljunk erre, a társunk is szeretne fejlődni, van önmagáról egy látása, hogy milyennek tartja magát, és milyennek szeretné látni önmagát. És mi ezt a képet vajon megragadtuk-e benne, és tudjuk-e e felé segíteni a társunkat, vagy a gyermekeinket, vagy lenyomjuk, elfojtjuk, leszorítjuk, és károkat okozunk. A következő dolog, hogy miért kiváltságos hely az otthon, azért, mert ott mások is megfordulhatnak. Egy igazi otthonban másoknak is van helye, a családtagokon kívül. Így is kiváltságos hely lehet, hogy emberek, akiknek oda bejárásuk és belelátásuk van, azok onnét elvinni tudnak, meríteni tudnak. Erre sem szoktak gondolni az emberek. Egyre zártabb életközösségekben élnek a családok. Egyre jobban, pedig egymás mellől nyílik a két ajtó a lépcsőházi folyosón, nem? Egymás mellől mégis, azon kívül, hogy ki mikor megy el reggel, meg jön meg délután, meg miért hagyja a biciklit a folyosón, útban van, azon kívül nagyon nem teremtenek kapcsolatot egymással. Hogy meghívni egy közös vacsorára, egy évben mondjuk egyszer. Komolyan, elmennénk panelbe, egy ilyen kérdővel szívesen elmennék, hogy mikor látta a szomszéd, mikor volt önnél a szomszédja utoljára. És milyen alkalom volt az? Miről beszéltek? Arról, hogy ne kopogjon már annyit a gyerek, meg ne horkoljon, ha már horkol, ne az én falam mellett aludjon? Vagy szeretett vendégség volt, nem? Hogy egymás mellett, egymáshoz leültek egy asztalhoz, és meséltek egymásnak, beszélgettek egymással. Az otthon kiváltságához hozzátartozik, hogy ott mások is felüdülhetnek. Ne feledkezzünk el. Biblia bátorít is erre, hogy a vendégszeretetet gyakoroljátok. Ez csodálatosan kibontakoztatja azt a hatást a környezetünkbe, amit mi is hordozunk magunkban, amit kaptunk a Teremtőnktől. Ilyen természetes, egyszerű módon kell gondolkodni az Isten szeretetének a továbbadására. Nagy evangelizátorokban gondolkodunk. Lerángatnánk Reisinger Jánost mindenhová. Igaz? De János nem tud mindazokkal együtt tölteni egy kedves, vagy kellemes vacsorát, akikkel viszont mi együtt étkezhetnénk, és beszélgethetnénk. Ezt ő nem tudja fog majd teljesíteni. Igaz? Gondoljunk erre, hogy milyen sokat jelenthet a szeretet vendégség. Hogy a törődés nem csak mondjuk azon az alapon vendégül látni, hogy szomszédok vagyunk, barátok lettünk, ismerősök lettünk, olyan kíváncsiak vagyunk egymásra, ők hogy élnek, miért élnek, hogy miért olyan boldogok, vagy nekik mi a titka ennek, vagy hát látom terhet húznak, megpróbált a házasságuk, le kellene ültetni őket, beszélgetni, nem is kell esetleg a kényes témát érinteni, de mégis valahogy lendíteni őket egy kicsit, hát billenek a holdpontot. De ezen túl még a Biblia azt is mondja, hogy a törődésedet fizikai értelemben is fejezd ki azzal, hogy vendégszeretetet gyakorolsz. De azt mondja Jézus, hogy amikor lakomát készítesz, akkor ne azokat hívd, akik vissza tudnak hívni. Meg ne a fő, szóval, hogy hanem ismeritek a Jézusnak az erről mondottakat, azt mondja, hívd azokat, akik nem tudják visszafizetni. Ültesd le a szegényt, az elesettet, a gyengét, és törődj be, nekik kiváltságos alkalom lenne? Rendkívüli lenne, nem? Rendkívüli lenne. Hogy ilyen van, hogy egy ajtó elől nem elküldik, hogy egy munkahelyen észreveszed a munkatársad küszködését, és meghívott hozzátok, vagy tudod, hogy szegény, és viszel neki egy szatyor ruhát, és elhívott hozzád, hogy gyere nézd, ezeket félretettem, gyere nézd át, és vigyél belőle, és egy vacsorát is adsz neki. Hát milyen, hogy érezné magát ez az ember, akit ezzel meglepnénk? Nem? Hogy érezné magát? Rendkívül ilyen. Annak nem lenne nehéz arról beszélni, hogy miért van a széjjeli szekrényünkön a Biblia, ha meglátná. Nem is kellene eltenni, mert nem a főigazgató úr jönne, igaz? Hogy hát ki tudja, hogy ítéli meg a dolgot. Milyen sokat lehet tenni az emberek javára azzal, hogy vendégszeretetet gyakorolunk. Ézsaiás könyve 58. fejezetében, ez egyébként a Lukás 14-ben van a lakomakészítés, Ézsaiás 58-ban azt mondja a Biblia, hogy ha megelégíted a szegényt, felruházod a mezítelent, ha törődsz a rászorulóval, azt mondja, akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod. Hány keresztény azért ostromolja az eget, hogy ő nagyon példaadó, nagyon jó keresztény akar lenni. És pedánsan jár gyülekezetben, megadja az Istennek járó dolgokat, csak a szívét nem nyitja meg az embertársai felé. Nem nyitja meg. Szóval, ha pedig megteszed, felhasad, mint hajnal a te világosságod, és a te gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Majd akkor nem fogsz meglepődni, hogy meg tudsz változni. Hogy végre az leszel, akivé szerettél is volna lenni. Amilyennek Krisztust megismerted, az ő végtelen jóságában. Akkor már nem csak vágy lesz, hanem tapasztalat. A gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Törődj az emberekkel. Tedd számukra kiváltságos helye az otthonodat. És a harmadik dolog, hogy miért kiváltságos hely, ez már egyszerűen következik ezek után, azért, mert a Teremtő Isten is jelen tud lenni az otthonunkban. Vagy jelen akar, vagy jelen szeretne lenni az otthonunkban. Így is kiváltságos hely. Ugye a Prédikátor könyvét a 4. fejezetből többször emlegettük, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el, utalva arra, hogy a jó társválasztás, és aztán a helyes együttélés az Isten jelenlétét is hordozza magában, és az fenn is tartja a közös életünkben. Isten jelen lehet két ember kapcsolata, szerető kapcsolata által az otthonukban. Jelen lehet, és jelen is akar lenni. Ahol az isteni erveket megértik, gyakorolják, ott az Isten maga van jelen. Maga lesz jelen. Az ő lelke kell ahhoz. Ez a héten kiderült. Nagyon egyszerű dolog. Az ő lelke kell ahhoz, hogy az értelmünkbe fogadott igazság gyakorlattá váljon. És az, aki gyakorlattá akarja tenni, az a Szentlélek Isten támogatását fogja kapni. Így az Isten jelen van az otthonokban. Jelen lehet akkor, amikor keresik, amikor hívják, szólítják az Istent a családi áhítatokban. A kettőnknek is, vagy a gyermekeinkkel együtt a közös imáink által. Jelen lehet az Isten, meghívhatjuk az otthonunkba az Istent. Ugye ez aztán nagyon kevesek gyakorlata. Nagyon-nagyon kevés otthon kiváltsága, hogy az Isten is jelen van. Hogy ott együtt imádkoznak, együtt fohászkodnak, együtt osztják meg az örömöt, a bánatot, az izgalmat, a nyugalmat, mindent. Sajnos kevés otthon kiváltsága, de milyen kiváltság az, hogy a harmadik személy, az isteni személy helyen jelen lehet egy otthonban. Milyen áldást és pluszt jelent? Hát az egyéni életünkben is tapasztaljuk. Milyen, mikor az Isten beköltözik az életünkbe, beköltözik a szívünkbe. Hát mennyire megújítóan hat ránk. Mennyire átformál, átalakít bennünket testestől, lelkestől, szinte azt lehetne mondani. Átalakít. Hát ugyanez történhet az otthonunkkal is, az otthonunkban is. Pálhegyi Feri bácsék tavalyi táborában számomra ez volt az egyik legdöntőbb élmény. Komolyan így mondom, élmény, mert az élményben tudjuk talán legjobban megragadni, hogy valami igen hatott ránk ezzel a fogalommal. Hogy ugye az ember keresztény, szóval, hogy ugye már egy ideje keresztény embernek vallom magam, egy ideje prédikálok, lelkészként van a hivatásom, és megvannak mégis a háttérben a sötét foltjai az életemnek, a házasságom terén is. És a társam előtt is küszködök a megoldás kereséssel, az Isten előtt is, még inkább szégyeli magát az ember, és olyan felszabadító volt, amit ott tavaly megértettünk, hogy épp az Isten elől nem kell takargatni. Hogy ez valami csodálatos dolog, hogy az Isten felvállalja a közös életünket és a kudarcaink hátterén. Nem kell elzárni előle. Ő jelen akar lenni, és ő fog tudni segíteni, kivinni ebből bennünket. Ez egy rendkívül dolog volt, hogy az Isten ne zárjuk el. Tudja, tényleg van mit szégyelnünk, tényleg szomorú és küzdelmes dolog a lelkünkben az, hogy nem sikerültek úgy dolgok, ahogy szerettük volna. De éppen azt, aki valóságosan tud segíteni, az zárjuk el. Valahogy ez a rossz gondolkodás megcsal bennünket, hogy itt, ezen a téren is, hogyha majd minden zűrmentes lesz és rendezett lesz, akkor illendő az Istennek ott megjelenni. Nem igaz. Az Istennek ide is be kell jönnie a kettőnk kapcsolatába, életébe, és akkor meggyógyul az a kapcsolat. A János Evangélium 7. fejezetében mondja Jézus a testvéreinek, hogy a ti időtök mindig készen van. Mikor a testvérei mondják neki, hogy na hát, ha te ekkora proféta vagy, akkor menjél el. Ugye otthon él még a családjával, otthon van. És mondják neki, hogy hát ha te ekkora proféta vagy, akkor menjél el, mutasd meg magad Jeruzsálembe. És most az egész történet lényegtelen, csak ez a fél mondat Jézus válaszából, hogy az én időm még nincsen kész, de a ti időtök mindig készen van. Számotokra mindig rendelkezésre állok. Nektek itt vagyok. Itt élek most veletek testközelségben. Mindig készen van a ti időtök. A lehetőségetek megadatik arra, hogy éljetek azzal az áldással, amit én tudok nyújtani nektek. Olyan szép Jézusnek ez a gesztusa a testvérei felé, nem? És nekünk is csengjen a fülünkbe vissza Jézusnak ez a szava, félmondata, hogy a mi időnk mindig készen van. Az Isten nem zárja el magát tőlünk, sem az egyéni küzdelmeink terén, sem a közös életünk küzdelmei hátterén. Nem zárja el. Isten jelen akar lenni az ő személyes lényével, az ő lelke által. De most hazamegyünk mindannyian, és hát egyszer-egyszer kijött azért belőlünk az a megnyilatkozás, hogy az igazán izgalmas rész most ezután következik, ugye, hogy amit itt megfogtunk, megragadott bennünket, hogy tartsuk meg? Szorítanánk két kézzel, de hogyan? Zárt ujjal, vagy nyitott ujjal, kifolyik, vagy kiesik, mert túl nehéz, hogy tartsuk meg? Hogy tartsuk meg? Gondoljunk erre a harmadik dologra, a kiváltsággal kapcsolatosan. Isten jelen tud lenni. Ha Isten jelen marad, úgy, ahogy a héten jelen volt, jelen marad az életetekben, akkor semmi nehézséget nem jelent. Lényegtelen, hogy hány kézzel fogjuk, milyen tartásban fogjuk, lényegtelen, ajándékba kapjuk azt a támogatást, hogy meg tudjuk őrizni, ami itt a héten a miénk lett. Nem kell szorongnunk, nem kell félnünk. Nehogy úgy menjen haza bárki is, hogy most arra koncentrál, hogy ezt én nekem meg kell őriznem, és ehhez összeszorított fogakkal, merev izmokkal neki kell feszüljek, vagy ennek. Nem. Az Isten felé kell nézni. Az Istenre kell nézni. És aki megnyitotta az áldást számunkra, az majd a továbbiakban is betölti a szükségleteinket az ő jelenlétével, az ő támogatásával. A körülmények legtöbbünknél még mindig ugyanazok otthon, mint amiből eljöttünk, igaz? És remélhetőleg persze azért néhány dolgot megértettünk, hogy a körülményeinkben mit kell változtatni. Hogy mi is átrendeztük Adriennel az életünket tavaly is egy kicsit, az idei családgondozó tábor után is 3 héttel ezelőtt egy kicsit, és most is át fogjuk egy kicsit rendezni a körülményeiben. De alapvetően a körülmények maradnak. A gyerekeink még olyanok, amilyenek, anyósaink olyanok, amilyenek, a munkatársa, munkahely, minden ugyanaz marad, de azért ne felejtsük el, hogy a szükséges változtatásokat tegyük meg. Tegyük meg. Az nem, alapvetően nem fogja megváltoztatni a dolgokat, de vannak, amit nekünk mégis meg kell változtatni. Aztán a természetünk sem változott semmit. A természetünk sem változott semmit a múlt héthez képest, és nem is fog változni egészen addig, amíg élünk. Ugye ezt nem szabad elfelejteni egy keresztény, egy hívő embernek, hogy a természetében egy jottányit nem tud helyrehozni. A természetünk is maradt ugyanaz. Van miért, lenne miért szorongjunk és aggódjunk. Környezetünk is maradt, természetünk is maradt. Környezetünkön változtathatunk, természetünkön semmit nem változtathatunk, de mégis biztosak lehetünk abban, hogy az Isten, a Teremtő Isten szeret bennünket, amit megértettünk a héten. Biztosak lehetünk abban, hogy a szeretetével, jóságával fordult hozzánk, és ezt a jóságát nem vonja meg ma estétől kezdve sem tőlünk. Ez a jóság, ami ezzel a jóságával való kapcsolódás az, ami vagy a jóság ahhoz való kötődés az, ami megóv bennünket, ami megtart majd bennünket, ami kellő időben figyelmeztet, bátorít, meggyőz, megnyer, erőt ad, hogy megtartsuk azt, amit megértettünk a héten. Az Isten szeretetével kapcsolatosan emlékeztek, mikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól, mit mondott nekik? Mit mondott nekik? Később egy pár sorral. Maga az Atya szeret benneteket. Nem a Szabó Attila, a Frend Laci, az Adrián és a Zsuzsa. Még csak nem is azt mondta, nem is én Jézus csupán, hanem maga az Atya szeret benneteket. Ez rendkívüli mondat, nem? Ezt próbáljátok nagyon mélyen magatokba szívni. Maga az Atya szeret titeket. Enélkül nem kell, nem menjen haza senki, hogy az Atya szeretetét hordozhatja, bírhatja, az Atya szeretetét mondhatja magáinak. Hogy Annácska, azzal együtt is, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Annak ellenére, amilyenek vagyunk. Annak ellenére, hogy mi nem tudunk megfelelni az Isten törvényei mértékének. Annak ellenére, hogy sok hibánk van, sok gyengesünk van. Hogy annak ellenére, hogy nem nincs mit a teljesítményeinkre alapozni. Az Isten önmagából fakadóan szeret bennünket, és nem az érdemeink alapján, nem az ígérgetéseink alapján, mert tudja, hogy kik vagyunk. Az Isten olyan szeretettel szeret, ami nem érzelmi kötődés, hanem ami gyakorlati tetteket jelent. Törődik velünk, törődően szeret bennünket, küzdve szeret bennünket, küzdve értünk szeret bennünket, állandóan éberen vigyázva az életünket szeret bennünket. Ő jobban tudja, melyik pillanatban sokszor mi történik velünk, mint mi magunk. Soha egy pillanatra nem feledkezik meg rólunk. Maga az Atya szeret benneteket, mondja Jézus. Ugye van okunk arra, hogy féljünk? Van, ha ezt elfelejtjük. De nincs, semmi okunk nincs. És jöhet sok minden, és rosszabbak is jöhetnek, mint eddig voltak. De maga az Atya szeret benneteket, mondja Jézus. Nem lehet erről elfeledkezni, nem szabad elfeledkezni. Márk evangélium a 4. fejezetéből olvastam végül ezt a történetet, ahogy az evangélista leírja egy hatalmas élményüket Krisztussal. Márk evangélium a 4. fejezetének a 36. versétől, 35. versétől, tehát Márk 4:35. Azután mondta nekik azon a napon, amikor este lett: menjünk át a túlsó partra. Elbocsátva azért a sokaságot, elvitték őt úgy, mint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt, és mondták neki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelve megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nekik: Miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedtek néki. Jó történet, igaz? Csodálatos történet. Gondolom, sokszor hallottatok róla, olvastátok, és az ember mindig egy kicsit beleborzong, hogy mi történt ott Márk evangélistával, a többi apostollal, hogy mit éltek ők át. Hogy próbáltatok biztos ti is beleélni magatokat, ha ott lettetek volna a hajóban, és mentek a szeretet Jézussal együtt, és tele boldogsággal, reménységgel, hiszen az egész nap úgy telt el, hogy Jézus tömegek éljenezték, hallgatták, szeretetüket kifejezték. Jézusban valami rendkívüli jóságot láttak aznap is megnyilatkozni, és lenyűgözte őket az a figyelmesség, az a törődés, ami Krisztusban volt, az a fáradhatatlan szeretet, ami benne lakozott, és hát meg lehetett telve a szívük boldogsággal, hogy mit kaptak aznap is Jézustól, hogy milyen kiváltság számukra, hogy vele vannak. mennek a hajóval a túlsó partra, semmit nem sejtve, mennek át a Genezáret taván, ugye a Galilei tón, és egyszer csak hatalmas vihar támad. Jézus elájult a fáradtságtól, alszik, a viharra se ébredt fel, és hát nem bírják tovább, feszegetik a vitorlákat, mindent megpróbálnak, hogy a hajót a víz felett tartsák, de hát ha látjátok, becsap a víz, már süllyedés határán vannak, és akkor felrázzák Jézust. Hát mester, nem törődsz velünk? Ugye ijedtük benn, hogy itt a vég, és hát kitől várhatnánk a segítségét, és hát segítséget, hogy Jézust így ismerték, hogy minden problémát megold, minden probléma neki is, minden emberi probléma számára is probléma, és ahol csak lehet, ment, gyógyít, segít, bátorít, tanácsol, hát most meg alszik. Ugye? Hogy hát ekkora viharra se ébredt fel, és felrázzák Jézust, és ezt a felháborodásukat is kifejezik. Hát mester, nem törődsz velünk? Ugye mi így vagyunk emberek, mikor csak az emberi oldalról nézzük a problémákat. Pillanatok alatt felháborodunk, és sértjük a társunkat, és sértjük Istent. Hát miért velem történik ez a baj? Hát miért lett rosszabb? Pont most, mikor már olyan közel vagyunk Istenhez, olyan jó vele, és olyan, mi magunk is olyan nagy lépéseket tettünk, hát megnyitottuk a szívünket az Isten felé. Most jönnek a bajok? Hát miért ne jönnének? Isten nem azt mondta, hogy nem lesznek bajok. Azt mondta, velünk lesz. Nem? Azt mondta, velünk lesz. És milyen nagyszerű, hogy Jézus válaszol, ahogy a helyzet ura lesz, fel kell a hajóban, és azt mondja, hallgass, némuljál. És a tenger, a szél eláll, és a tenger lecsendesedik. Hallgass, némuljál. Csak ennyit mond Jézus. Ő mindennek az ura. Minden felett úr. Minden. Az elemek felett, a szívek felett, a történelem felett, minden felett úr Jézus. És utána megszólítja a tanítványát, azt mondja, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Vagy máshol egy másik evangélist így írja, ó, ti kicsiny hitűek. Miért vagytok ilyen félénkek? Szóval, ugye, nekünk erre kell vigyázni. Megértettük, ugye? Hogy azt a hitet, amit kaptunk az Istentől, azt a megnyílást, amivel megajándékozott bennünket, azt a reménységet, amit a szívünkbe plantált, azt tartsuk meg. Benne nem fogunk csalódni. Nem vagyunk erre ítélve. Minket nem egy hamis proféta csalogatott, hitetett el dolgokkal. Nem egy újdonsült tudományt visztek magatokkal, hanem az örökkévaló Isten örök szavából értettétek meg, hogy kicsoda ő, és őt vihetitek magatokkal, őt személyesen. És ő elkísér benneteket, mi 8 felé indulunk haza. Ugye, külön, mi egymást el sem tudjuk kísérni, haza sem visszük, de ő végig kísér benneteket, és otthon is veletek lesz. Ne felejtsétek, hogy Jézus szavai, amikor így szól, feddően, finoman feddően, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Ezek a feddő szavak, ezek ne illessenek majd benneteket, hanem tartsátok meg azt a hitet az Istenben, ami adatot nekünk, amit kaptunk ajándékképpen. Tartsuk meg ezt a hitet. És amikor vihar jön, amikor gond van, akkor a naponkénti áhítatok segítségével, az isteni elvek gyakorlása segítségével mindig hittel válaszoljunk a problémákra. Mindig úgy, hogy nem vagyok egyedül a bajban. Nem, akárhogy viharzik is a tenger, felül fogok maradni. És az Istennel együtt át fogok jutni a túlpartra. És lehet, hogy végig viharos lesz a tenger, de fönt maradok a hullámokon. Vagy lehet, hogy egy pillanatban majd, amikor az Isten jónak látja, elcsendesíti a vihart. De én nem háborgok. Alattunk a víz, igen, de én nem. Mert nem egyedül vagyok az életem hajójában. De olyan csodálatos ez, és ezt nagyon, nagyon jegyezzük meg, hogy Istennel közösen egész más az élet. Hogy eddig sok mindent próbáltunk magunk a saját erőnkből, jó szándékunk alapján is megoldani. Sok mindenben próbáltunk küzdeni azért, hogy jobbá váljanak a dolgok, és kudarcot vallottunk. Mert talán nem ismertük, nem értettük azt, hogy hogyan kell az Isten segítségül hívni. Viszont, hogyha az Istennel vagyunk, az Isten velünk, és az Isten velünk tud lenni, akkor egész másképp megyünk a küzdelmek elé, és egész másképp várható az eredmény is. Olvasnék még ebből az írásból, a Feletté Tisztelte Beszédet című reggeli elhatatos könyvnek az október 5-i részlete ez. Azt mondja Jézus János Evangélium a 14. fejezetében, kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. És az idézet a Jézus életekönyvből, a ne nyugtalankodjék a ti szívetekből, című fejezetből így szól, csak az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által állhatunk ellene a bűnnek, és győzhetjük le. Nem korlátolt mértékben, hanem az isteni erő teljességében árad ránk, ugye a Szentlélek. Hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkált. A lélek tisztítja meg a szívet. Befogadása által az ember isteni természet részesévé válik. Krisztus úgy adta a szent lelket, mint isteni erőt, hogy segítségével minden örökölt és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, hogy jellemének pecsétjét nyomhassa mindannyiunkra. Ez egy rendkívüli tanácsunk, vagy útbaigazítás ebben a könyvben, hogy az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által állhatunk ellen a bűnnek, és győzhetjük le. Gondolom a szorongásotok, hogy hogyan folytatódik majd az életünk, az életetek, az leginkább miattatok van. Önmagatokra nézve, önmagatokból fakadóan van. Hogy de tudom-e én másképp csinálni? Mondtam, a körülmények nem nagyon változtak. Még ha kell, is majd változtassunk. De alapvetően ugyanazok az ingerek fognak érni bennünket. A leginkább azon szorongunk, hogy mi milyen reakcióval válaszolunk. Hogyan tudunk majd válaszolni? Hogy ott gyakorolni tudjuk-e már azt, hogy amit itt megértettünk? Gyakorolni tudjuk-e az Isten segítségével magunkat a jóban, és győzelmeink lesznek? Azt írja itt a szerző, hogy a Szentlélek Isten hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkált. Elhozza életünkbe Krisztus dicsőségét, írja a másod támványt. A lélek Jézus dicsőségét hozza el az emberi életbe. Ez egy fantasztikus mondat. Nem kell félni önmagunktól. Nem kell félni önmagunktól. Az Istenhez kell mennünk. A rossz félelmet, a magunktól, meg a sátántól való rettegést, meg az emberektől való félelmet felejtsük el, dobjuk magunk mögé, és gyakoroljuk helyette a jó félelmet, az Isten félelmet, hogy ő jelen lehessen az életünkben. És azt mondja, Krisztus úgy adta a szent lelket, mint egyfajta erőt, mint isteni erőt, hogy segítségével minden örökölt és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, hogy jellemének pecsétjét nyomhassa ránk. Ne felejtsük el. És a legbensőbb, a szorongásunk legbensőbb okára nézve, hogy de vajon én tudok-e más lenni? Arra nézve jegyezzük meg ezeket a biztató szavakat, hogy igen, tudunk. Nem magunknak köszönhetően, hanem az Isten által tudunk mások lenni. Ebben őrizzen meg bennünket a Teremtőnk. Amen. Mindenható Istenünk, Teremtő Atyánk, hálásan köszönjük neked a te szavadnak bizonyságtételét önmagadról, hogy a te ígédből a mi értelmünket gazdagon feltöltöd igazságokkal, ígéreteiddel, bátorításaiddal, tanácsaiddal, és köszönjük neked a szent lelket is, aki bennünk munkálkodva annyi mindent előkészített, annyi mindenben mellettünk volt, pártfogolt bennünket, vigasztalt, tanácsolt gyermekségünktől, a nehéz időkben, a küzdelmeinkben, a veszteségeinkben is. Köszönjük neked ezt, jó atyánk, és köszönjük, hogy Krisztus itt közöttünk járva biztosíthatott bennünket arról, hogy az Atya szeret bennünket. Köszönjük szépen ezt, és kérünk téged, hogy tudjuk elvinni magunkkal, tudjuk ezt naponta megtartani magunkban, és tudjunk erősek maradni te benned, ahogy ezt végül a tanítványok is megtanulhatták, és megtartották, ahogy semmi soha többé el nem vehette életükből a Krisztusnak és az Atyának szeretetét és a lélek jelenlétét. Kérünk, így áld meg bennünket Jézusért. Amen.